Olyan üzenettel készültem a mai napra, amit gyakorlatilag most már mondhatom azt, hogy szinte évek óta halogattam, hogy elmondok nektek. Nem úgy fog előjönni, mint ahogy évekig készültem rá, kicsit más irányt fog valószínűleg venni, de hogy frappáns legyen a kezdő pár mondatom, arról fogok ma beszélni, hogy hogyan ne halogassunk. Miközben én ezt halogattam, ezt az üzenetet most már több mint egy éve. Tehát tovább nem halogatom az üzenetet, ami arról szól, hogy ne halogassunk, jó? És erre befogadó a szívetek, mert abban az összefüggésben fogok erről a mai napon beszélni, hogy ne halogasd az engedelmességet Istennek. Ez a mai üzenetnek a címe is, hogy ne halogasd az engedelmességet, és semmiképpen nem akarom azt, hogy kellemetlenül érezd magad a gyülekezetben. Semmiképpen nem azért van erről szó, és nem azért beszélek erről, hogy te kényelmetlenül érezd magad azért, ami ma itt elhangzik. Semmiképpen nem ez a célom. Semmiképpen nem az a célom, hogy bármiféle bűntudatra vagy önvádra gerjesszelek téged, hanem csupán az a cél, mint minden egyes prédikációmban, amikor én ezeket a témákat előhozom, hogyha úgy érzed, hogy változásra van szükséged ezen a területen, akkor változz meg. Ennyi. Nem kell semmilyen érzelmi kár keletkezzen a mai napon azzal kapcsolatban, amit elhangzok. Egyébként nagyon finom leszek és nőies, nem kell megijedni tőlem. Tehát szeliden fogok erről a dologról beszélni. Ugyanakkor nagyon határozottan beszél az ige az Istennek való engedelmességről, és bizony az engedetlenségünk és az engedelmességünk valamilyen útra irányoz bennünket. Majdnem azt mondtam, hogy elrendel bennünket, és bizonyos értelemben ez igaz is. Tehát amilyen módon engedelmeskedünk, amilyen módon engedetlenek vagyunk, olyan mértékben fogjuk megélni és megtapasztalni mindazt a keresztény életünkben, amit Isten adott nekünk, amit nekünk ajándékozott, vagy amit megváltott, de mégsem tudjuk birtokba venni, mert engedetlenek vagyunk. Mielőtt belekezdenék, hadd kérdezzem meg, hogy van-e közöttünk olyan, aki először vesz részt Isten tiszteleti alkalmunkon. Egy kéz ott a magasban, Isten hozott téged, többiek mindannyian voltatok már. Az internet nézők előtt is lehet, hogy vannak újak, mindenkinek szól ez az üzenet. Tehát a értő szívetek, a halló fületek mindenkinek fölvéve, fölakasztva, a szívetek nyitva, a lágy, hogy befogadjátok Istennek az igéjét. Halleluja! Hogy is kezdjem? Szóval szeretnélek a mai napon az Úrnak való engedelmességre bátorítani benneteket. Szeretném azt, hogyha értenénk és látnánk mindannyian azt, hogy az engedelmesség az nagyon-nagyon kifizetődő. Sőt, az engedelmesség az mindig kifizetődő. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Istennek engedelmeskedni időnként azzal is jár, hogy áldozatot hozunk. Lemondunk bizonyos saját érdekekről, saját kívánságokról, saját vágyainkról, lemondunk mindenféleképpen az egónkról, és ezt háttérbe szorítjuk, és előtérbe helyezünk valami olyat, ami nem belőlünk fakad, hanem Istenből fakad, azaz egyszerűen egy mondattal megfogalmazva azt tesszük az életben, amit Isten mondott nekünk, hogy tegyünk. Nem azt tesszük, amit mi magunk akarunk, nem azt tesszük, amit mi kigondoltunk, nem azt tesszük, amit mi önmagunktól vágyakozunk tenni, hanem azt tesszük, amit ő mondott nekünk. És ebből fakadóan jön egy következő üzenet sor majd a elkövetkezendőkben, hogy hogyan halljuk meg Isten hangját. Lehet, hogy kicsit a sorrend meg is fordult egy picit, mert ahhoz, hogy azt tedd, amit Isten mond neked, ahhoz, hogy engedelmes életet éljél, ahhoz meg kell őt hallani. És hogyha erre nem vagy képes, akkor itt kell valamit változtatni. Ugyanakkor meg kell lássad saját magadban, és meg kell lássad az igében, hogy már pedig te képes vagy arra, hogy meghalld Isten hangját, mert te erre vagy teremtve. Arra vagy teremtve, hogy Istentől vezetést, útmutatást, hangokat halljál. És természetesen nem úgy rohangálunk a világban, hogy Istent hallottam, mert akkor gyogyósnak fognak nézni, hogy te hangokat hallasz, és a pszichiátriára akarnak majd küldeni, kedves rokonok. Ugyanakkor, ha nem hallod Istennek a hangját, ha nem tudsz tőle vezetést venni, akkor hogyan engedelmeskedsz? Ha nem hallod azt, amit ő mond neked, akkor hogyan tudsz engedelmes lenni annak, amit ő kér tőled? Akkor hogyan tudsz belekerülni abba a helyzetbe, amiben ő szeretné, hogy belekerüljél? Mert ezennyi hangot hallunk a világból. Halljuk ezt belülről, halljuk ezt kívülről, halljuk a híradásokból, a szomszédtól, a benzinkutastól, a nagymamától, a szüleinktől, a gyermekeinktől, az orvosoktól, mindenféle hangokat hallunk a fizikai fülünkkel. Ugyanakkor a szellemvilág nagyon is valóságos, és a szellemi birodalomból is hallunk hangokat. Halljuk Istennek, Isten szellemének a hangját, halljuk a saját szellemünknek a hangját, és ha hiszed, ha nem, képesek vagyunk meghallani a sátának a hangját is. És hogyha tudsz különbséget tenni, hogy melyik hang honnan való, és nem bolondultál ebbe bele, mint sok okult ember, vagy sok fanatikus, szélsőséges keresztény, hanem józanul, tisztán, Istentől halva hallod azt, amit ő mond, utasít neked, akkor képes vagy arra, hogy engedelmeskedj neki. Márpedig, ha engedelmeskedsz neki, akkor szerinted mit fog ez hozni az életedbe? Ha te engedelmes életet élsz Istennek, és azt teszed, az életed apróbb, közepes és nagy döntéseiben is, amit ő kér és ő mond neked. Tehát, ha engedelmes vagy, szerinted akkor mi ennek a következménye? Függetlenül attól, hogy új szövetségben vagyunk, vagy ószövetségben esetleg, ha élnénk, vagy az idő tengelyen bárhol, amikor élnénk, mit hoz az, ha engedelmesek vagyunk Istennek? Azt hiszem, a válasz egyértelmű, hogy ez valami jót hoz nekünk. És ugyanígy az ellentétes oldal, mi van akkor, ha meghalljuk Isten hangját, de nem engedelmeskedünk? A Jézusnak a csodálatos példájában ő azt mondja, hogy a bolond és a bölcs ember között ez a különbség. Ez a különbség, hogy te bölcsnek ítéltetsz Isten előtt, vagy pedig bolondnak. Mert a bölcs ember hallja az ő szavát, és megcselekszi azt. A bolond ember hallja az ő szavát, és nem cselekszi meg azt. És Jézus mondja meg a kérdésünkre a választ, hogy a bölcs ember olyan lesz, mint a sziklára épített ház. Jönnek a viharok, a nehézségek, az árvizek és mindenféle világból jövő probléma, és nem lesz annak romlása. Nem lesz nekünk romlásunk, ha halljuk az ő szavát, és annak engedelmeskedünk. Ha halljuk az ő szavát, és engedetlenek vagyunk, akár még gyülekezetbe is járhatunk, akár még külségesen itt is lehetünk, akár még szolgálatban is állhatunk, akár még meg is akarhatjuk cselekedni, amit ő mond, hogy megcselekedjük, de azt halogatjuk, és mindig titoljuk, hogy majd holnap, vagy majd jövő héten, vagy majd az alkalmas idő rendelkezésre áll nekem, majd hogyha úgy gondolom, úgy érzem, hogy minden körülményem jó, akkor majd megteszem. Szóval, hogyha halogatjuk ezt, hogy engedelmesek legyünk, ez egyenlő az engedetlenséggel. És azért veszélyes dolog ez, mert azt gondoljuk és azt hisszük, de hát én meg akarom tenni, amit Isten mond nekem, a szándék megvan bennem. Én engedelmeskedni akarok. Én szolgálni akarok. Én bocsánatot akarok kérni. Én adakozni akarok. Én tizedfizető akarok lenni. Én ezt akarok tenni. Imádkozni akarok az emberekén. Én akarok menni evangelizációra. És mindenféle jó szándék megvan bennem, de hogyha halogatod, hogy nem most, majd holnap, vagy majd jövő héten, vagy majd következő évben, így eltehet az egész életed engedetlenségben, miközben a szándék megvan benned, de mégsem teszed meg. Tudod, a hit emberek azok mindig cselekvő emberek. Azok csinálják azt, amit kell. És inkább akarok, én most magamról beszélek, több dolgot tenni, csinálni, úgyhogy esetleg elrontom, mintsem, hogy ülök a fenekem, és nem csinálok semmit. Úgyhogy arra szeretnélek téged bátorítani, nem úgy, hogy kezdjél bele most aztán mindenbe, amit csak ezedbe jut, hanem hogyha hallottál valaha is Istentől valamit, hogy tegyél meg érte. Ha hallottad Istennek a hangját az elmúlt egy napban, egy hétben, egy évben, 10 évben, 20 évben, mindegy, hogy mikor, és te azt hallogatod, hogy megtedd, akkor végre kösd fel a gatyád, legyél férfi, legyél asszony, legyél határozott, és tedd meg, mert megfizetjük az árát az engedetlenségnek. Nem azért, mert Isten megbüntet, nem azért, mert ő az átkokait szólja ránk, egyáltalán nem erről van szó, hanem azért, mert minden egyes dolgunk, minden egyes cselekedetünk, szavaink, tetteink, mint magok funkcionálnak, amik a földbe esnek, és előbb-utóbb azok teremnek. És az engedetlenség is megtermi a gyümölcsét, de halleluja, hogy az engedelmesség is mindig megtermi a gyümölcsét. És az engedelmesség jó gyümölcsöt terem. Időnként erre, mondom, arra van szükség, hogy áldozatot hozzunk, de az engedelmesség képes minket a következő szintre emelni. Az engedetlenség, a halogatás, a mismásolás, a megmagyarázás, a kimagyarázás, az nem emel a következő szintre, akkor csak abban a reményteljes állapotban vagy, hogy de jó lenne majd, hogyha oda érhetnék, amiről már 20 éve hallok, hogy igazán gyarapod, igazán bőséges, igazán áldott, igazán olajozott, igazán jól mennek a dolgok. Jönnek problémák, de azok lepörögnek rólam, és olyan sokan szeretnének ilyen erős keresztények lenni, jó példák lenni a világ számára, más keresztények számára. De ha csak halogatod, akár lustaságból, akár félelemből az, hogy engedelmeskedj Istennek, akkor halogatod azt is, hogy beteljesedjen mindaz, amit Isten neked mondott, vagy oda ígért, vagy oda adott már. Ami miatt a legtöbb ember nem tapasztalja meg Istennek az erejét a hétköznapjaiban, és ami miatt a legtöbb keresztény nem tapasztalja meg a csodákat és a folyamatos fejlődést, az az engedetlenség. Az engedetlenség úgy, hogy közben meg vagyunk győződve arról, hogy de hát mi engedelmesek vagyunk, mert gyülekezetbe járunk, adakozunk, itt vagyunk, ott vagyunk, elmegyünk evangelizációra és alkalmakra is, és megtesszük a magunk részét, de tudod, ez mindig egy személyes dolog. Nem tudok ma neked olyan példát hozni mai napon, ami mindenkire igaz, és mindenkire egyformán ráillik és ráhúzható, mert mindannyian külön-külön edényei vagyunk Istennek, és Isten mindannyiunkhoz külön-külön szól személy szerint. Tehát amit Isten nekem mond, hogy miben engedelmeskednem kell, azzal neked nem kell foglalkoznod, mert az az én dolgom, az én személyes dolgom. Amit Isten neked mond, az pedig rád tartozik, abban neked kell engedelmeskedned. A mai napon ezt téged úgy hiszem, hogy fel fog emelni legalábbis sokatokat, azokat is, akik itt vagytok, és akik otthonokban hallgattok, mert választ fogsz kapni az alkalom végére, azt hiszem, egy-két dologra, hogy miért nem működött úgy idáig az, amiben hittél, és miért nem teljesed be mindaz, amire úgy vágytál már évek óta. Természetesen legtöbbeteknek nem kell kiigazítást tenni ez ügyben, mert engedelmesek vagytok. Az, hogy itt vagytok, az, hogy szolgáltok, nagyon sok területén az életeteknek kiválósággal végzitek a munkátokat. Tehát ez nem egy olyan üzenet, hogy mindenkinek mindenféleképpen, minden időben napirendi ponton van. Ugyanakkor erre mindannyiunkat felszólít az ige, hogy vizsgáljuk meg magunkat ezzel kapcsolatban. Mert hogyha nem vagyunk erre hajlandóak, akkor belesüppedhetünk azokban a vallásos körökbe és frázisokba, amikor azt gondoljuk, hogy engedelmesek vagyunk, közben mégsem. Szóval, vannak sokan, akik beletörődtek abba az élethelyzetben, amiben vannak. Ha beletörődtél a problémádba, betegségedbe, fájdalmadba, szegénységedbe, bátorítalak, hogy gyere ebből ki. És kerülj azoknak a táborába, akik változást akarnak. Az életükben, a gyülekezetükben, az anyagi helyzetükben, és a többi. Ugyanakkor kevesen vannak azok, akik változást akarnak, azok között, hogy akik hajlandóak változtatásokat tenni, és eszközölni, és hozni. Tehát egyszer példát már egyszer elmondtam, hogy ki akar változást az életében, mindenki újjon, igen, ki akar megváltozni, akkor mindenki, vagy legalábbis sokan így behúzzák a nyakukat, hogy de hát, nem, úgy akarok változást, úgy változom meg minden jó irányba az életem, hogy nekem ne legyen hozzá közöm. Csak legyen minden körülöttem fényes és szép. Tudod, depresszióba bele lehet esni helytelen gondolkozásmóddal. Depresszióból kijönni nem lehet ugyanazzal a gondolkozásmóddal. Ha nem kezeled jól a pénzügyeidet, egy rossz hozzáállással, egy rossz pénzügyi gazdálkodással bele lehet esni egy nagy adósságba, egy csődbe, és ugyanazzal a hozzáállással, mentalitással, gondolkozásmóddal, cselekedés sorral nem lehet abból kijönni. Tehát ahhoz, hogy változás legyen, ahhoz meg kell változni. És van itt még valami, ami majd megint egy külön alkalomnak a témája lehet, a gyógyulás. Vannak sokan, akik kínlódnak, szenvednek sok-sok év óta bizonyos betegségekkel, de én hiszem azt, hogy az Úr Jézus neve, az ő megtört teste, az ő személye minden betegségből meg tud gyógyítani minden embert. Nem ő rajta múlik az, hogy meggyógyul-e valaki. És az engedelmesség, engedetlenség itt is közre játszhat valamit. Pénteken az imakörben jött elő ez a példa, például, hogy van valaki, aki egy szélsőséges példát hozzak, 250 kg-os férfi vagy asszony, és alig bír mozogni, és miatt a nagy túlsúlya miatt a cukorbetegség, a szívbetegség, a magas vérnyomás, és mindenféle egyéb problémák gyötrik és kínozzák, és imádkozik, hogy meggyógyuljon, de engedetlen azzal kapcsolatban, hogy változtassa a táplálkozásodon, változtassa a mozgás kultúrádon, kezdje többet mozogni. Ha engedetlenek vagyunk, és várjuk a csodát, akkor ez egy ilyen fals dolog. Miért gondoljuk azt, hogy Isten nem mond nekünk dolgokat, amelyek a természetes életvitelünkre mutatva azt mutatják, hogy nekünk változtatnunk kell. Akár az étrendünkön, akár a mozgásunkban, akár a szemléletünkben, a gondolkozásmódunkban. Sokan azért kerültek bajba és nehézségbe, akár betegségbe, mert nem voltak hajlandóak változtatni és engedelmeskedni. Én is például ilyen ember vagyok. Hadd tegyek erről egy bizonyságot, hogy évtizedek óta hallom Istentől, fiatal koromban, tínédzser koromban nagyon sokat sportoltam, nagyon rugalmasak voltak az izmaim, lazák voltak, nagyon jó fizikai állapotban voltam, most is abban vagyok, viszont éveken keresztül hallottam a szellemnek a késztetését, hogy amikor elkezdtem dolgozni, a sportás abban maradt, hogy ilyen gimnasztikus gyakorlatokat végezzek. Nyújtsam a hátamat, a lábamat, a karomat, mozogjak, sportoljak, mert ha teljesen abba hagyja ezt az ember, akkor az izmok azok keményednek, az izmok azok rugalmatlanná válnak, és mivel nem voltam engedelmes, kétszer is volt az életemben, hogy olyan derék izom fájdalom gyötört, hogy ágyba kényszerített pár napra. És azóta persze rendszeresen végzek jó fizikai gyakorlatokat, és amennyire tudok, sportolok, és sportolni is fogok, de tudom, hogy nem egy ördögi támadás volt ez, hogy beállt a derekam, és alig bírtam mozogni, és nem bírtam lehajolni. Hanem az én engedetlenségem volt ez, mert a Szent Szellem éveken keresztül mondta azt, hogy sportolj, mozogj. Mindenkinek az alkata olyan, amilyen, mindenkinek a genetikája olyan, amilyen. Na mindegy, csak a zárójelben mondtam, jó? Tehát ez alól én sem vagyok kivétel. Szóval, sokan vannak, akik szeretnének változást, de nem akarnak változni. Vannak sokan, akik csodákat akarnak, de nem hajlandóak hitben járni a vizen. Akarom, hogy csoda történjen, de hogy én kilépjek valamit hittel, tegyek a látható körülmények ellenére, na azt már nem. Vannak, akik békességet akarnak, de nem hajlandóak megfékezni a gondolataikat, és nem hajlandóak elutasítani a félelemmel teljes gondolatokat, és csak azt forgatják és mondtálják az agyukban, ami Isten igével ellentétes. De én békességet akarom, Uram, árazd rám a te Szent Szellemet, békességét! Ne aggodalmaskodjatok semmi felől, mondja, tanítja, parancsolja Isten igéje. És akkor Istennek a békessége megőrzi a te gondolataidat, tanítja. Ha engedetlen vagy, és beengedsz az elmédbe olyan gondolatokat, amelyek nem odavalók, akkor annak meg lesz a következménye. Mély depresszióba lehet süllyedni, hogyha az ember a gondolatait nem szabályozza. Sokan akarnak szolgálni Istennek, de nem hajlandóak elindulni a szolgálatba. Nem hajlandóak kilépni, mert majd. Csak várnak, halogatják, és az engedetlenség, még ha nem is annak látszik. És az engedetlenség az egy nagyon-nagyon nagy tolvaj. És a halogatás ezzel egyenértékűen nagyon-nagyon nagy tolvaj. Ha állandóan halogatsz, akkor az meglop téged. Ha halogatod az engedelmességet, hiába van benned jó szándék, Hiába jó a szándékod, hiába van jó készséged rá, hiába akarsz engedelmeskedni, de nem teszed azt meg, az egyenlő az engedetlenséggel. Prédikátor 11.4 mondja azt, aki mindig a kedvező időjárásra vár, nem fog vetni soha. Aki meg az esőtől fél, aratni nem mer soha, mondja az egyszerű fordítású Biblia. Az én számomra ez az igevers sokszor volt ezüst tálcán aranyalma. És ma is az, nagyon-nagyon szeretem ezt az igeverset a szövegkörnyezetével együtt. Igazából itt a természetes szintű magvetésről beszél és tanít Salamon, de itt ez nagyon-nagyon sok mindenre alkalmazható. Hogy engedetlenek vagyunk, mert nézzünk a körülményekre. Nem vetek magot. Nem teszem ezt, nem teszem azt, mert miért is? Mert várom a kedvező időjárást. Majd, ha több pénzem lesz. Majd, hogyha körülményeim rendben lesznek. Majd, ha jobb lesz a fizetésem. Majd akkor engedelmeskedek, mikor több időm lesz. Majd akkor engedelmeskedem, amikor a gyerekek kiröpültek a családi fészekből, és több időm lesz erre. Majd akkor. De ez engedetlenség. Ugyanakkor, aki meg az esőtől fél, alatni nem mer soha. Van úgy, hogy a földműves nem megy ki a földre, mikor az aratás készen áll a mezőn, a búza, a kukorica, meg a paradicsom, meg a mindenféle zöldség, gyümölcs rendelkezésre áll, és figyelj, elvetette a magot, készen áll az aratása, tehát gyülekezetbe jár, akár tizedfizető vagy adakozó, rendszeresen ott van, megőrizte a veteményt a kártevőtől, megőrizte a kártevőt a tolvajoktól, és készen van az aratás, és mégsem aratja le, mert néz valamire, amire nem kellene. Mert az esőtől fél, és aratni nem mer soha. Látod-e azt, hogy eljuthatsz az életedben arra a pontra, amikor minden készen rendelkezésre áll az életedben, mert elvégeztél egy szellemi törvényt az elejétől szinte a végéig, és az utolsó ponton bukik el a dolog. Nagyon sokan nagyon jó aratóvá váltak. Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Ez is igaz egyébként, de azt akartam mondani, hogy nagyon sokan nagyon jó magvetővé váltak. Nagyon jó adakozóvá váltak. Nagyon jó szolgálattevővé váltak. Nagyon jól engedelmeskednek egy darabig, aztán a legvégén, amikor a túláradást kellene begyűjteni, akkor ott elakadnak, mert félnek, hogy mi lesz, ha. Mit mondanak az emberek? Jön az eső, elver, vizes lesz a ruhám. Döbbenet, nem? Te otthon a konyhakertedben, ha jön az eső, előtte nem szeded le a borsót, vagy babot, vagy paradicsomot, vagy paprikát? Inkább félsz, hogy nehogy vizes, vagy nehogy sáros legyen a cipőd. Ugye milyen ostobaság? Ugyanakkor szellemi értelemben erről beszél itt az ige. Ha ki akarsz kerülni a pusztaságból, és az ígéret földjén akarsz járni, akkor a cselekedeteknek az embere kell legyél. Annak az embere, aki megcselekszi az igét. Minél tovább húzod az időt, annál kevesebb időd marad annak az elvégzésére. És ha már ennél az egyszerű konyhakertes példánál maradtunk, a egyszerű borsó, vagy paradicsom, vagy szamóca szedést a kertedből sem lehet húzni, halasztani, mert ha kifogysz az időből, az ott rohad meg a földeden. Tehát van egy rendelt ideje az aratásnak is. Van egy rendelt ideje annak, amikor ki kell menjél, ha tetszik, ha nem, ha kényelmes, ha nem, ha jön az eső, ha nem, ha fúj a szél, ha nem, ha jönnek a szomszédok, vagy a gyerekek látogatóba, ha nem. Egy bizonyos időszak áll a rendelkezésedre, hogy az aratásodat begyűjtsed. Mert hogyha szeptemberig vársz a borsó leszedésével, akkor abból nem is tudom, mi lesz. Hogyha novemberig válsz a paradicsom szürettel, akkor abból nem kell eltegyél paradicsomlét, meg nem kell belőle savanyúságot csináljál. Ugye egyértelmű. És ilyen egyszerű példákat hoz a Biblia a hétköznapi természetes életünkből, hogy minket arra késztessen, és arra vezessen, hogy mi hajlandóak és engedelmesek legyünk azért, hogy beteljesedjen az életünkben mindaz, amit ő odaadott már a mi számunkra. Tehát Nagyon-nagyon fontos az, hogy a megfelelő időben cselekedjük meg azt, amit Isten mond nekünk. Mind akkor, amikor elvetjük a magot, mind akkor, amikor a kártevőket üzzük el körülöttünk, és miközben nő az, amiben hiszünk, és mind akkor, amikor aratnunk kell. Mert ha nem a megfelelő időben ülteted el a paradicsom palántádat, vagy a búzamagodat, hanem van időd a két ünnep között, december 29-én, és azt gondolod, hogy de hát most van időm, akkor az könnyen lehet januárban kifagy. Tehát van egy aratási idő, de előtte van egy magvetési idő is, és ebben neked bele kell kerülnöd. És hogyha a természetes szinten mi képesek vagyunk arra, hogy ezt felismerjük, hogy ezt megtanuljuk, hogy ezt jól működtessük, hogy legyen a kamrába télen egy csomó befőtt, meg lekvár, meg a családnak minden a mi konyhakertünkből, akkor szellemi értelemben keresztényként nem tudjuk ugyanezt megtanulni, megcselekedni és csinálni? Hát dehogy nem. Csak oda kell figyelni erre. Tudatosan keresni, követni azt, hogy mikor mit kell csináljunk, mikor mi az időzítésünk. A János Evangélium 7-ben mondja Jézus, és nincs idő az egész igesort felolvasni, csak a 6-os verset javaslom nektek, hogy otthon az egész fejezetet olvassátok el. Mondja azt, hogy mondja azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Nagyon jó ez a kis történet itt, mert azt mutatja ez az igevers, itt ebben a példában Jézusra vonatkoztatva, hogy az ő ideje, ami egyébként itt a történetben arról szól, hogy nem volt még ott az ideje, hogy elmenjen Jeruzsálembe, és megmutassa magát nyilvánosan. És mindenki azt mondta körülötted, hát aki azt akarja, hogy népszerű legyen, és megismerjék az ő szolgálatát, annak nyilvánosan kell beszélni, és megmutatnia magát. És mondta Jézus, hogy nincs még itt az én időm. Eljön majd az idő, amikor ezt megteszem. És el is jött az idő, és meg is tette. Tehát van egy rendelt ideje a te dolgaidnak akkor, amikor azt meg kell tenned, nem előzheted meg saját magadat, legalábbis az isteni rendelést nem, és nem késheted le. Ez egy, hogy fogalmazzam, gyönyörű dolog ezt keresni, kutatni. Nem bonyolult egyébként, de a gyakorlással, ebben ki tudunk fejlődni. Tehát az én időm azt mutatja, hogy én hol állok az életemnek a menetrendjében. Ez az én személyes időm, hogy én mikor születtem, hogyan végzem a szolgálatomat, az életemet, az idő szakok az én életemben vonatkozóan, én hol állok, most ezt mutatja az én időm. A te időd megmutatja azt, hogy ezen az idővonalon te hogy állsz a saját magad idejében, ahhoz képest, hogy Isten mit mond neked, és mit mutat neked. Van egy nevezzem globális, fölöttünk álló időtengely, ami Istennek a menetrendjét mutatja meg, amiről beszélt Isten az elmúlt hetekben, és majd fog maga az elkövetkezendőkben is, ami tőlünk független, bizonyos értelemben független, mert valamit elvégzett Isten, valamit el akar végezni, most is végzi, és amit el fogom így végezni, mindegy, hogy te egyetértesz vele, vagy nem, közreműködsz, vagy nem, ő el fogja végezni a nagy időtengelyen, mint ahogy az megváltás munkáját is elvégezte, természetesen emberi segítséggel, a proféták stb. Által, de ő az akaratát bevégzi. És be akarja végezni a te életedben is, és meg kell lássad azt, hogy sok minden ezen a földön időhöz kötött. Időhöz kötött. Nem tudjuk megmásítani, minden utasítás vagy lehetőség időhöz kötött. Minden egyes kijelentése Istentől neked a te számodra, amikor azt mondja neked, hogy ezt tedd meg, hogy ezt kezdesz megcselekedni, engedelmes legyél nekem ebben, onnantól kezdve egy láthatatlan időzítő óra elkezd visszafelé kattogni és számolni. És egy bizonyos időd van arra, hogy azt bevégezzed. Nem áll rendelkezésre 200 éved. Mint ahogy nem áll rendelkezésre a magvetésre 3 év tavasszal. Csak pár hét vagy pár hónap időjárástól függően. És az aratásra sem van lehetőséget, ha a konyhakertes példát hozzuk, hogy 16 hónapon keresztül arassál a paradicsom ültetvényeden. Amikor Isten mond neked valamit, hogy engedelmeskedj, annak van egy adott szabott ideje. És amikor azt neked elmondja, hogy te ezt tedd meg, ott akkor te azt húzhatod, halaszhatod, kihúzhatod, és akár még az időből is kieshetsz, és nem végezheted el, vagy pedig választhatsz és dönthetsz úgy, hogy akár azonnal, vagy amikor ő mondja, hogy mikor, akkor te azt megteszed. És ez mindig a te választásod. Ez mindig a te döntésed. Én úgy hiszem, hogy az egyik legjobb védelem és a legjobb dolog ahhoz, hogy Isten akaratában legyünk, az az, hogyha ő mond nekünk valamit, akkor azt halogatás nélkül elvégezzük és megcsináljuk. Nem tudom azt mondani, hogy én vagyok a legjobb példa, hogy milyen szuper módon én ezt hogyan csináltam az életemben. Vannak, akik nagyon pedánsak, nagyon jól végzik ezt. Én nem tudom ezt magamról elmondani. Ugyanakkor sokat tanultam ebben, és ha húzom, halasztam is a dolgokat, mert mindannyian hajlamosak vagyunk erre, hogy húzzuk, halasszuk a dolgokat. Vagy ki az, aki nem? Bátran, ki az, aki nem? Van egy bátor jelentkező. Szóval a legtöbbünk, akkor így fogalmazom, szereti húzni, halasztani. Van egy időszakunk rá, akár egy diáknak egy vizsga elvégzése, vagy egy lecke beadása, vagy megtanulandó vers, van rá 4 nap, 3 napig élvezzük az életet, 4. napnak a felénél meg elkezdjük vakarózni, hogy most akkor gyorsan-gyorsan belekerülünk abba, hogy azt most gyorsan megtanuljuk. Húzzuk, halasztjuk minél későbbre. Nem tudom, mondhatom el prédikátorként, hogy készülünk egy-egy üzenetre, tudjuk azt, hogy miről kell beszélni, és ahhoz való igeolvasás, tanulmányozás, imádkozás, anyaggyűjtés, húzzuk, halasszuk, addig, amíg rá nem ég a körmünkre, hogy most már késznek kell lenni, mert itt az alkalom, és beszélni kell róla. Csak én vagyok ezzel így, ugye? Senki más. Mindenki pásztor szolgál, ezt jól csinálja. Tehát ismerd a mondást, hogy ráég a gyertya az ujjadra. Tehát mielőtt elfújnád, ráég az ujjadra. El kell fújni előbb. Tehát el kell végezni azt a munkát, amit el kell végezni. Persze mindennek ideje van, nem lehet elé menni se a dolgoknak, de lekésni sem. De a lényeg azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban, amit akartam, elmondtam, hogy minden utasítás az időhöz kötött, és amikor Isten mond valamit, és tedd meg, akkor a számláló elkezd visszafelé számolni. És a prédikátor mondja a 3. fejezet 1. versében, tehát Salamon, hogy mindennek megvan a maga ideje. És kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt. Ez egy alapigéje kell legyen az életünknek. Nem úgy, hogy azt gondoljuk és azt hisszük, hogy eleve elrendelt ideje van mindennek, és a sorsunk úgy megvan írva, hogy attól eltérni nem lehet, mert Isten még arra is képes, hogy új sorsot teremtsem neked, mint ahogy ezt megtette az Ószövetségben, akár Izraellel is, vagy akár egy-egy királlyal is. Ugyanakkor megvan mindennek a maga ideje. Tehát a feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló idő minden órával fogy. És most kell komolyan venni az Urat, nem majd holnap. Hány fiataltól hallottam, mikor bizonyságot tettem évekkel, évtizedekkel ezelőtt nekik, hogy az Úr milyen jó, hogy hát nem, majd. Majd, amikor öreg nyugdíjas leszek, és a kandalló előtt ülve olvasgatok, akkor majd hiszek Istenben. Mondták ezt nekem egy páran már. De ahogy az első dalunk, ahogy énekeltük a mai alkalom elején, ha itt voltál akkor hallhattad, ha később érkeztél, lemaradtál róla, hogy most van az idő, amikor az Urat kell követni. Teljes szívünkkel szolgáljuk őt. Az aratás munkája nagy, de velünk van Istenünk, és az ő nevében győztesek leszünk. Mert már győztesek vagyunk Krisztusban. Tehát ezt énekeltük, és ez egy olyan jó szövegű, olyan jó igei, bibliai dal, ami megmozgatja az embert. És arra készteti, hogy komolyan vegye az Úrnak a dolgait. Hogyha az Úr szólt hozzád, akkor miért halogatjuk annak a megtételét? Miért nem veszük azt komolyan? És lehet, hogy azzal kapcsolatban szólt, hogy menj át a szomszédba, kérjél tőle bocsánatot, vagy az éppen learatott borsódból adj egy fél kilót neki, vagy hívd fel a rég nem látott, vagy hallott barátnődet, vagy menj el arra az evangelizációra Kispesten, és légy segítségére ott a segítő, légy segítője ott az annak a szolgálatnak, vagy állj be végre abba a szolgálatba, vagy keres valami szolgálatot, amit igazán tudsz végezni. Végre menj oda az Attilához, aki most prédikál, és kérdezd meg tőle, hogy mit tehetek én a gyülekezetért. Érted, ugye? Nem kell mindenkinek ide jönni alkalom után, és nekem szegezni a kérdést. De sokatok így állt be valamilyen szolgálatba, hogy benne volt a szívetekben a vágy, hogy valamit tenni akartok. És most így teszitek, és végzitek azt a munkát. Halleluja. Tehát eljön az idő, amikor már nem tudsz eleget tenni annak az utasításnak, mert kifutottál az időből. Miért halogatunk? Jó kérdés. Foglalkoznak ezzel világi tanulmányok is, pszichológusok is, tanítják ezt főiskolán, bizonyos órákon, bizonyos szakokon, hogy miért halogatjuk azt, hogy elkezdjünk valamit. Vagy ha elkezdtünk valamit, akkor miért halogatjuk, hogy ezt befejezzük? Miért halogatjuk azt, hogy bizonyos kellemetlen beszélgetéseken túlessünk? Pásztorok miért halogatják azt, hogy ha van a gyülekezetben valaki lázadó vagy tolvaj, miért nem foglalkoznak azzal a helyzettel, hogy kezeljék ezt a helyzetet? Ha bemegy egy tyúkudvarba egy róka, akkor miért halogatod azt, hogy elkapd a grabancát és kidobd a tyúkudvarból? Mire vársz? Hogy a róka majd megtér? Hogy majd vegetáriánus étrendre fog áttérni? Nem. A bomlasztó, a rágalmazó, a lázadó természetű ember az vagy megtér, vagy pedig nincs helye közöttünk. Nagyon kemény dolog, nem? És ez végigvonul az egész Biblián. Lehetősége mindenkinek van arra, hogy igazodjon, hogy változtasson, de az az ember, aki bejön ide közénk, és a vezetőségnek a tudta nélkül szórja közöttetek az ő oltásról szóló véleményét, és okoskodik, és mindenféle ostobaságokat terjeszt közöttetek, és mindenféle rossz magukat szór, anélkül, hogy a gyülekezetnek a tagja lenne, hogy rendszeresen ide járna. Egyszerűen járja a gyülekezeteket mindenfelé, és mindenfelé a saját elképzelését szórja az emberekre. Az ilyen embereket megkérjük, hogy ezt csinálja ott, ahol erre neki lehetősége van, mert itt erre nincs lehetősége. Tehát erre is volt példa, hogy el kellett küldenünk embert. És ilyenkor, amikor határozottan kell egy ilyen helyzetben foglalkozni, mi volt az első vád? Nem járok vele szeretetben. Gondold el, a róka rád förmed, mint gazdára. Nem jársz velem szeretetben. Én éhes vagyok, enni akarok. Sőt, még a tojásból is adjál nekem, nem csak meg a csirke kell nekem, még a tojás is kell nekem. Ostoba felfogás az, hogyha ezt engedjük, ugye? Miért halogatjuk időnként azt, hogy szembe nézzünk keszteni testvéreinkkel, akivel nézeteltérésünk van, és megbeszéljük a dolgot? Mert kényelmetlen. Mert konfrontálódni kell. Mert kellemetlen. Miért halogatjuk azt, hogy leüljünk a férjünkkel, vagy feleségünkről, és beszélgessünk? Mert van az elménkben valami, amit belögzült, és nem biztos, hogy akarunk attól változtatni. Miért halogatjuk azt, hogy oda menjünk valakihez bocsánatot kérni? Miért halogatjuk a megtérést, hogyha arra van szükségünk? Miért halogatjuk az engedelmességet? Félelemből? Lustaságból? Ám majd az idő megoldja. Hol van a Bibliában megírva az, hogy az időnek van olyan képessége, hogy megoldjon dolgokat? Az idő nem megoldja, hanem elnapolja, vagy elsikálja, vagy jelentéktelenné teszi a dolgokat. Vannak helyzetek, amikor nagyon rövid időn belül foglalkozni kell dolgokkal, mert ha nem foglalkozol vele, az idő nem megoldja, hanem hatástalanná teszi azt a dolgot. Ha tinédzser gyermeked van, és megbeszéled, de hogy este 9-kor itthon vagy, és 12:30-kor osongodik be a házba, akkor mikor beszélsz vele erről a dologról? Vagy akkor ott azonnal, de legkésőbb másnap reggel, nem pedig 2 hónap múlva. Ugye? Ugye? Ha azt mondtam, 9-kor itthon vagy, akkor 9 óra előtt 1 perccel már a zárban a kulcs csörög. Ha nem, akkor jön a számonkérés. Á, gyerek, tinédzser. Majd az utca fogja felnevelni, vagy megnevelni, hogyha nem te. Meg a barátok, meg a világ. Tehát húzzuk az időt, hát ha magától megoldódik a dolog. Húzzuk az időt, és elhanyagolunk kapcsolatokat, hát ha majd magától szép virágokat terem a rózsánk, de nem metszük meg, nem öntözzük, nem lopcsoljuk, nem tápozzuk meg. Nekünk otthon nagyon sok virágunk van, a feleségem nagyon sokat foglalkozik velük, és ezért nagyon szépek ezek a virágok. De rendszeresen foglalkozni kell velük. Nem lehet elnapolni, főleg ilyen meleg időben a locsolást. Ugye majd, ha lesz kedvem, majd, ha hűvösebb lesz, akkor majd meglocsolom. Vannak helyzetek, amire rá lehet húzni azt az igazságot, ami egy világban is egy mondás, hogy addig kell ütni a vasat, amíg az meleg. Ha kihűlt a vas, akkor már nem alakítható. A vasat addig lehet alakítani, formálni, amíg vörösen izzik, amíg meleg, amíg hajlékony. Ha kihűlt, akkor az vagy újra be kell tenni a tűzbe, tehát vagy újra kell jönni a probléma, hogy megint foglalkozzál vele, vagy ha kihűlt, akkor utána már nem nagyon van értelme foglalkozni vele. És sokszor így vagyunk, elkésünk dolgokkal, és csodálkozunk, hogy miért nem érünk el eredményt. Mert nem a megfelelő időben foglalkozunk vele. Húzzuk, halasszuk, ameddig csak lehet, és vannak helyzetek, amiket valóban el kell napolni, el kell hetelni, és vannak dolgok, vannak helyzetek, amikkel nem akkor kell foglalkozni, amikor mi a testből azonnal le akarjuk rendezni, ilyen is van. De amikor az Úr azt mondja, hogy most ezzel foglalkozzál, akkor ne halogassunk, mert a körmünkre fog égni. Akkor csodálkozunk, hogy miért van nekem ezzel problémám. Még nagyobb problémám van vele, mint akkor, amikor először szembesültem vele. Sokszor egy adott munkát addig húzunk, vagy amennyi időnk van rá. Az időkorlátnak a végére érve pedig egyre feszültebbek vagyunk, egyre idegesebbek vagyunk, egyre dühösebbek vagyunk, úgyhogy szánjuk el magunkat arra, hogy keressük Isten akaratát, Isten hangját, és amikor meghallottuk, akkor annak engedelmeskedjünk, és ne halogassunk. Nem, le tudunk maradni így a Szent Szellemnek a mozdulásairól. Le tudunk maradni így arról, amit Isten akar, és eltervezett, és szándékozott a mi számunkra. Ha nem kezded el azt, hogy engedelmes legyél neki, akkor nem fogod befejezni sem. Ugyanakkor, ha elkezdted, akkor meg ne halogasd annak a befejezését, vagy maradj abban a munkában. Sokan vagytok bizonyos munkában, vagy munkákban benne most. És ezt, ahogy végezzük, csináljuk, megyünk a vége felé, itt kitartóan, hűségesen csinálnunk kell, hogy elérjük azt a célt, amit Isten kitűzött elénk. Ha illetve van dolog, amit azért kezdünk el tenni, vagy azért kezdünk el nem tenni, mert még nem éget eléggé rá a körmünkre. Tehát vannak helyzetek, amikor azért nem foglalkozunk dolgokkal, mert nem annyira szükséges még. Még nem annyira veszélyes ez a dolog. Nem olyan nagy az a viszály. Még ezt el tudom viselni. Ha csöpög a csap, mikor könnyebb azt megjavítani? Amikor 3 percenként csöppen egyet, vagy amikor 3 másodpercenként csöppen egyet? Vagy amikor másodpercenként 2 liter folyik belőle? Ugye, amikor van egy gát áradásnál, ami itt-ott repedezik, és kicsik is buzgárok, kis vizecskék kezdnek átfolyni rajta, akkor nem várjuk meg azt, és a vízügyesek nem várják meg azt, amíg egy komolyan hosszúságú, széles víz áradat folyik ott át rajta, hanem azonnal foglalkoznak vele. Minél kisebb a probléma, annál könnyebb vele foglalkozni. Én úgy hiszem, hogy ez nem csupán az én bölcsességem, hanem ezt ti is így gondoljátok, így hiszitek, és sokan erről beszélnek. Az a kényelmetlen helyzet még nem jött el sokszor, hogy mindenképpen kell foglalkozzunk vele, ezért nem foglalkozunk vele. Vagy csak egyszerűen engedetlenkedünk. És tudod, van az Ószövetségben nagyon jó példa erre, hogy hogyan voltak engedetlenek, és hogyan váltak engedelmessé emberek, és ez időben Jézus előtt bő 500 évvel történt, Aggeus próféta beszél erről, amikor is babiloni fogságból, a 70 éves babiloni fogságból a nép kiszabadult és visszatért az ígéret földjére, és elkezdték ott élni az életüket, és Isten azt mondta nekik, hogy építsék újra a templomot, és a bővített fordítás szerint fogom most olvasni Aggeus próféta könyvét az első fejezetből, egészen a 2. verstől a 9-esig. Az 1-eset most talán kihagyjuk. Tehát a 2. verstől ez egy speciálisan arra a helyzetre vonatkoztatott igesor, ami nagyon mély és nagyon bőséges szellemi tartalommal nem mutatja nekünk azt, hogy maga az az igazság, amivel ők itt szembesültek, és amit csináltak, ez ma is igaz. És időnként mi is ugyanezt csináljuk. És itt megvan a válasz is arra, hogyan lehet ebből kijönni. Tehát, olvasom az 1. verset is, jó? Bővített fordítás szerint. Dárius, perzsa király 2. évében, a 6. hónapban, a hónap első napján az Úr szava szólt Aggeus proféta által, Jeruzsálemben a babiloni fogság után Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda kormányzójához és Józsuéhoz, Jehozadák főpap fiához mondván. Álljunk meg egy pillanatra, hogy mégiscsak miért olvastam fel ezt az első verset. Azt gondolnák, hogy ezt fel se tudom fogni. Mi van? Ki szól, kinek, milyen időpontban, miért mondja, milyen főpap, milyen proféta, milyen király, milyen hónap, milyen napja, miért van ez itt? Miért nem lehetett egyszerűen leírni két szóval, Isten azt mondta, Aggeus meg továbbadta. Minden egyes igeversnek, én úgy hiszem, a Bibliában fontos helye és szerepe van, és talán majd a végén fogod megérteni, ahogy az egész rövid két fejezetet áttekintjük pár gondolatban, hogy nem véletlenül mondja meg Isten itt a pontos időszakot, időpontot, az, hogy ki mondja, kinek mondja, milyen körülmények között mondja, mert ez az időről szól, ez az egész két fejezet itt. Olvasom tovább. Ezt mondja az Úr 2. versben. Ezek az emberek azt mondják, még nem jött el az idő, hogy az Úr házát újjá kelljen építeni. Bár Círus elrendelte ennek megtételét 18 évvel korábban. Ez egy kulcsige vers ennek az egész könyvnek a megértéséhez. Hogy azt mondja az Úr, hogy azok az emberek azt mondják. Így indul. Azt mondja az Úr, hogy azok az emberek azt mondják. Az Úr tudja azt, hogy te mit mondasz. Az Úr tudja azt, hogy te mit gondolsz. Az Úr mindent tud. És azt mondja az Úr, hogy azok az emberek ezt mondják, nem jött még el az idő az Úr házának a felépítéséhez, hogy újjá kelljen azt építeni, bár Círus elrendelte annak megtételét 18 évvel korábban. Igazából maga Isten rendelte el a templom újjáépítését, és azt mondja a seregeknek, Ura, nem, 3. vers így szól, bocsánat. Ezután az Úr szava szól Aggeus proféta által mondván. Annak van itt az ideje, hogy ti magatok paneles házakban éljetek, míg ez a ház az Úré romokban hever. Ezért mondja a seregeknek, Ura, fontoljátok meg az útjaitokat, és azzal törődjetek, ami elérkezett hozzátok. Sokat vetettetek, de keveset arattatok. Eztek, de nincs elég. Isztok, de nem töltök be. De az nem tölt be benneteket. Felöltöztettétek magatokat, de senki nem melegszik át, és aki bért keres, arra kereste, hogy olyan zsákba tegye, amin lyukak vannak. Ezt mondja a seregeknek, Ura. fontoljátok meg az útjaitokat, korábbi és jelenlegi viselkedéseteket, és azt, hogy hogyan boldogultatok. Menjetek fel a dombvidékre, hozzatok magatokkal faanyagot, és építsetek újjá az én házamat, és örömmel fogom majd azt, és meg fogtok dicsőülni, örömmel fogadom azt majd, és meg fogok dicsőülni, mondja az Úr, azáltal, hogy elfogadom, hogy az én dicsőségemért lett, és azáltal, hogy megmutatom benne az én dicsőségemet. Sokat vártatok az aratnivalóból, és ímé kevés lett. És még, ha haza is hozzátok, szétfújtam. Miért? Mondja a seregeknek ura. Az én házam miatt, ami parlagon hever. Miközben ti magatok, minden ember, futtok a saját házatokba, alig várva, hogy megépítsétek és feldíszítsétek azt. Maga a szóhasználat, ahogy itt az ige fogalmaz, főleg itt a végén, és a következő igeversek is, ahol majd olvasod, tudd, hogy ószövetségi környezetben van ez. Ők a törvény alatt, szabad, nem szabad, jót teszek, jót kapok, rosszat teszek, rosszat kapok alatt éltek, ezért mondja azt az Úr, rosszat csináltál, ezért rosszat tettem veled. Mi nem ez alatt, a törvény alatt vagyunk, és meg kell értenünk azt, hogy Isten nem változott meg, az változott meg, ahogy a mi Istenünk tud bánni velünk. Nekik ott volt a törvény alatt voltak, mi kegyelem alatt vagyunk. És ez a kegyelem lehetőséget ad a mi számunkra, hogy akár hibázzunk is. Lehetőséget ad az engedetlenségre is, de nem hatalmaz fel minket az engedetlenségre. Lehetőséget ad nekünk arra, hogy eltévesszük, és nem tör fölöttünk pálcát Isten, és nem ver mennünket meg bottal, sem semmilyen csapással, mert minden egyes ítélet, a rossz döntéseink, rossz cselekedeteink, bűneink miatt Jézusról lett helyezve, és ő hordozta el, és ezért minket Isten nem ítél el. Mi azt kapjuk, amit Jézus kapott, társörökösök vagyunk, győztesek. Ugyanakkor ez a kegyelem, ez arról szól, többek között, hogy felkínálja nekünk azt, hogy szabadságban szolgáljuk őt. Úgy szolgáljuk őt, hogy nem a törvénynek a kardja lebeg a fejünk felett, hogyha valamit elrontunk, akkor az lesújt ránk, hanem úgy szolgáljuk őt, hogy teljes szabadságban. Erre a szabadságra hivattatok el, mondja Pál apostol, hogy szabadon szolgáljátok őt, nem pedig kényszerből, nem pedig muszájból, nem pedig kötelességtudatból. Az Istennek való engedelmességünk azért engedelmesség, mert szabadon, mi ezt választjuk, hogy engedelmeskedni akarunk. Mondja Pál apostol, minden szabad nékem, de nem minden használ. Használ-e nekem az, hogyha engedetlen vagyok. Itt ebben a történetben nagyon jól kifejezi maga a történet, és ahogy az ige fogalmaz, azt, hogy ezek az emberekben megvolt a készség arra, hogy megépítsék a templomot. Ezeknek az embereknek megvolt a szíve vágya, hogy majd egyszer odaérnek, akkor mikor majd minden összeáll, akkor rendben van, és akkor majd adakozunk, akkor belefetszeljük az időnket, az energiánkat, és akkor majd fölépítjük azt a templomot. Gondolj bele, 70 éves fogság után visszatér egy nép, sok-sok ezres embertömeg egy olyan helyre, ami teljesen le van rombolva, le van pusztulva. Mi az első? Hát valahol lakni kell, nem? Valahogy ki kell alakítani a konyhát, a hálószobát, a gyerekszobát, a földeket, és el kell kezdeni élni valahogy. Ez egy természetes dolog. De ott volt az utasítás Istentől, hogy a templomot építsétek fel. És amit az emberek választottak, hogy először azzal foglalkoztak, hogy nekem legyen meg minden, ami kell. Nekem legyen meg az, amire szükségem van. Először az én, meg a családom, meg az enyém legyen meg. Az Úr dolgai az második, vagy harmadik, vagy sokadlagos. Meg akarom én azt tenni. Engedelmeskedni akarok. Föl akarom én építeni a templomot. Én szolgálni akarok. Meg mindenféle jó dolgot akarok csinálni, de az majd. Először legyen beiskolázva a gyerek, legyen fölépítve a ház, legyen meg a medence, és majd, hogyha mindent elvégeztem, és minden körülményem jó, és minden körülményem rendben van, akkor majd a felesi fölös időből, majd abból megteszem azt, amit az Úr kér. De nem fogod megtenni. Vagy nem úgy fogod megtenni. És így jön be a képbe az, ami kettő dolog, ami a gyarapodásnak egyik alappillére, hogy amit Jézus mondotta a Máté 6.33-ban, hogy keressétek először Isten országát, és minden megadatik nektek. Hogyha ez nem így van, akkor az a minden megadatik nektek, az nyögvenyelős lesz az életünkben. Mert annyira várunk rá, hogy minden megadasson nekünk, békesség, bőség, ahogy a székely ember mondja, új évkor kövérhasú feleség, minden meglegyen, bort, búzát, békességet, kövérhasú feleséget, hogy köszöntik egymást a székelyek új év napján. Tehát vágyunk erre, de egy valami lehet az első helyen. Egyetlen egy dolog lehet az első helyen. Ó, nekem a család az első. Rendben van, a család az első, de akkor nem az Úr az első. Nekem a szolgálat az első. Lehet a szolgálat az első, de akkor sem biztos, hogy az Úr az első, ha a szolgálat az első. Tudod, lehet szolgálatban lenni úgy, hogy az ember csinálja. Lehet egy házasságban is benne lenni, hogy együtt vagyunk, de nem a közösség az első, hanem az, amit mert megesküdtem rá, hogy nem hagylak el. Mert elhívtál, akkor csinálom. Hát csinál, csak nem szégyenülök meg. Milyen példát mutatok a fiataloknak, hogyha én feladom menet közben? Neked csinálni kell. Mit mond anyu, mit mond apu, mit mondanak a többiek, hogyha nem csinálom? És az Isten való közösség, az meg a második, vagy a harmadik, vagy a sokadlagos. Egy kapcsolatban ugyanígy. Az első, a közösség kell legyen. Az, hogy mi az elhívásatok, mi a szolgálatotok, mi az, amit végeznetek kell, az a valahol hátrébb van. Nagyon fontosak azok. Fontos a család. Mi egy család, centrikus, férj, feleség, gyermek, központú gondolkozási gyülekezet vagyunk, biblia alapelvekkel, tehát nem a család ellen beszélünk, sőt. És akkor lehet, úgy hiszem, igazán jó egy családnak a működése, hogyha az Úr az első mindenkinek az életében. És az Úr az első az életünkben, akkor az engedelmesség is első az életünkben. Vagy legalábbis az kellene legyen. Itt a halogatást a zsidó nép nem engedetlenségnek látta és fogta fel, mint ahogy mi sem sokszor, mert azt mondták és azt gondolták, és mi azt gondoljuk, de hát mi meg fogom csinálni. Meg fogom én majd csinálni. Mikor? Na, majd holnap. Nincs az olyan messze. Valamit holnap kell csinálni. A július végi istentiszteleti alkalomra nem tudsz eljönni ma, mert az majd akkor lesz. Ugye, a karácsonyi istentiszteletre nem tudsz eljönni 2 hét múlva, mert az majd akkor lesz. Valamit akkor kell majd megcsinálni. Az előző karácsonyról meg már lemaradtál, ha nem voltál itt. Mindennek megvan az ideje. Megvan az ideje annak, hogy megfőzd a vacsorát, vagy az ebédet, és megvan az ideje annak, hogy elmenj egy gyülekezetbe. Mindennek megvan az ideje. Isten elrendelte a zsidók számára a munkát, de ezek az emberek 18 éve azt mondogatják, hogy még nincs itt az idő. Még nincs itt az idő. És mondhatjuk-e azt, hogy még nincs itt az idő az engedelmességre? Van úgy, hogy vannak dolgok, amiket Isten mond és mutatott, aminek meg kell várni az idejét, hogy odaérjünk, hogy azt megtegyük. De amikor az Úr azt mondja, hogy ezt most tedd meg, akkor te visszakérdezel, hogy tényleg? Ezt kell csinálnom. Ha tisztán hallottál az Úrtól, akkor nem kell kérdezősködni. Akkor nem kell keresni Isten akaratát. Én keresem Isten akaratát, keresem a tökéletes időzítést, mert nem akarok elére menni, nem akarok lekésni, a tökéletes időzítésre várok. 18 éve! 18 éve várták, hogy mikor lesz fölépítve a templom, hogy mikor álljanak már neki végre. Testvérem, hogyha udvarolsz egy lánynak, és úgy érzed, hogy ő a szívednek a párja, nem várhatsz 20 évet, hogy megkérd a kezét. A lány azt fogja mondani, hogy na, erre se lesz számít, hogy mindent halogat. Ezért én nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként, saját életem is példa erre, hogy ha van valamiféle elhívás szolgálat, mikor nem is pontosan abba, amire az szól, de valamit az ember kezdjen el csinálni. Ha más nem az, hogy alkalom végig megigazítja a székeket a teremben, de valamilyen munkát, valamilyen szolgálatot keresel és kezd el csinálni. Mindenkinek meg kell legyen, és megvan a feladata. És a fiatalok, a saját magamból kiindulva, látom, és láttam magamon, és van annyi józan ezt, amit belássam, hogyha én 20 évesen nem állok szolgálatba, akkor 25-28 évesen sokkal nehezebb lett volna, sőt, valószínűleg nem is kezdem el. És 30-40 évesen mostani fejemmel nem kezdtem volna bele. Én azért vagyok ma szolgálatban, és azért állatok itt Isten kegyelméből, mert akkor elkezdtem. Ha akkor én nem kezdem el, engem kisodor valami a gyülekezetből biztosan. Tudom, ismerem annyira magamat, vagyok annyira őszinte magammal. És Isten már akkor mondta neked, nekem, hogy kezd el, és ott kezd el csinálni. Nem volt mit tenni, ha az Úr ezt mondta, volt bennem akkora Isten félelem, hogy nem mertem nem csinálni azt, amit ő mond. Erre bátorítalak téged is. Nem féltem a büntetéstől, hanem egyszerűen tudtam, nekem az a jó, és neked is az a jó, ha azt csinálod, amit az Úr mond neked. És akkor oda fogsz érni 5-10-20-30 év múlva, amire vágyakozol, meg álmodozol 10-20-30 évesen. A folyamatos engedetlenség, a folyamatos halogatom-halogatom dolog az mindig azt hozza, hogy mindent kitolsz majd. És vannak sokan, akik 150 éves kort kellene megéljenek, hogy belekerüljenek az Istentől jövő teljesítnek legalább a felébe. Mert annyira tolják az időt. Aztán ugye kevés ember éli meg a 150 éves életkort. Valamikor végre már föl kéne vedd a bátorságodat magadra, felöltsed, és munkahelyet kellene változtatnod. Vagy végre már el kéne kezdeni egy vállalkozást. Vagy végre már változtatod kell azon a vállalkozáson, és menj el, vagy csinálj valami mást. De ezt nem tudom, nem tudok sablont húzni senkire sem. Egy bizonyos idő áll rendelkezésre, és akkor az ember fiatal, nagyobb energiával tudja belevetni magát ebbe az engedelmességbe. Szóval, az Úr neked is mondott valamit, amit még nem tettél meg. Ne válaszolj, ne tedd fel a kezed, csak így magadba válaszolj erre. Az Úr neked is mondott valamit, amit még nem tettél meg. Az Úr háza romokban, de az emberek azt teszik, amit ők saját maguk akarnak, írja itt Aggeus proféta. Azt mondják, hogy ezt nem mondják azt, hogy nem építjük fel. Nem mondják azt, hogy nem akarom felépíteni. Nem mondják azt, hogy én engedetlen akarok lenni. Egyszerűen csak halogatják. Az én házamra nem szántok időt, energiát, pénzt, fáradtságot, mondja itt a Biblia, de a ti házaitok színesre vannak festve. Ez fontosabb. Egyébként ez olyan egyszerű. Isten mondta évekkel ezelőtt, tedd meg, ők nem tették meg, most pedig elégedetlenek az életükkel. Ezt olvastuk. Elégedetlenek az életükkel. Vetnek, nem maradnak annyit. Dolgoznak, de a pénzt, amit kapnak, azt olyan zacskóba teszik, ami lukas, és kihullik belőle. Dolgoznak, dolgoznak, de nincs elegendő. Aztán, hogy tovább olvasod az igéket, számítanak az aratásra, számítanak a termésre, hogy lesz 200 hordónyi szőlőnyi bor, de csak 40 hordónyi lesz. Kimennek, hogy lesz, mit tudom én, 3 hektáron, nem tudom hány mázsa a kukorica, de csak töredéke lesz. És elégedetlenek az életükkel. Nagyon nagy tanúság van ebben itt. És azt mondja itt Isten igéje, ha valami nem tetszik az életedben, gondold meg az útjaidat. Na, melyik igen mondja ezt? Ötös vers. Ezért mondja ezt a seregek ura, fontoljátok meg az útjaitokat, és azzal törődjetek, ami elérkezett hozzátok. Tehát valami nem tetszik, hosszú évek óta, 5-10-20-30 éve nem tetszik valami az életedben, akkor azt mondja az Úr, gondold meg az útjaidat. Gondolkodj el. Nem kell a felelőst másra hárítani, felelősséget, nem kell szidni a kormányt, anyut, aput, a géneket, amit örököltél, a temperamentumodat, meg a mit tudom én, mindenre lehet fogni mindenfélét. Azt mondja, hogy Isten, fontold meg az útjaidat. Sokat vetettetek, de keveset arattatok. Esztek, de nincs elég. Isztok, de nem tölt be. Felöltöztetitek magatokat, de senki sem melegszik át. És aki bért keres, arra kereste, hogy olyan zsákba tegye, amin lyukak vannak. Voltál már így? Dolgozol, egyre jobban keresel, de egyre kevesebb van. És úgy folyik a pénz a kezeid közül, és mindenféle kiadásaid vannak, mert a hűtő, meg a mikró, meg a fűtésszámla, meg minden úgy kiszipolyozza a pénzedet, hogy ahelyett, hogy megélnéd és megtapasztalnád azt, hogy megtakarításaid vannak, a következő fizetésig, vagy a következő nyugdíjfolyósításig elfogyott a pénzed már egy héttel előtte, és ahelyett, hogy újabb bankszámlát kellene nyissál, kölcsönke kérjél. Erről beszél itt a Biblia. Hogy vetsz magot, teszed a dolgodat, de keveset aratsz. Gondold meg az útjaidat. Ezt mondja a seregeknek Ura 7. vers. Fontoljátok meg az útjaitokat, korábbi és jelenlegi viselkedéseteket, és azt, hogy hogyan boldogultatok. Ha valami nem működik jól, testvérem, az életedben, akkor valamit meg kell változtatnod. Nem kell ezen elkeseredni, nem kell ezen kétségbe esni. Egyszerűen őszintének kell lenni. Ha valami nem jól működik, akkor változtass. És itt a 8. versben adja az utasítást Isten nekik, hogy menjetek fel a dombvidékre, hozzatok magatokkal faanyagot, és építsétek újjá az én házamat. És örömmel fogadom majd azt, és meg fogok dicsőülni, mondja az Úr, azáltal, hogy elfogadom, hogy az én dicsőségemért lett, és azáltal, hogy megmutatom benne az én dicsőségemet. Tehát ő elfogadja azt, hogyha neki szolgálsz, neki teszel valamit. Jézus mondja, keressétek először Isten országát, és minden megadatik nektek. Ehelyett mi mit csinálunk? Keressük azt, hogy hogyan adathatna meg nekünk minél több minden, és aztán majd engedelmeskedünk. Majd a fölös időből. Majd. Először megnézem a meccset, utána majd olvasom az igét. Először majd megnézem a kis sorozatomat, és utána majd, ha van időm, nem vagyok elég fáradt, akkor majd foglalkozom azzal, amit az Úr mond nekem. Majd, ha nem lesz ilyen meleg, kimegyek evangelizálni. Majd, ha nem lesz ilyen meleg, akkor elmegyek oda, hova kell. Hideg van, az a baj, meleg van, az a baj. Most egyébként elég meleg van. Most ez a baj. Télen fűteni kellett, sokat kell gázra fizetni, akkor az a baj. De igazából nincsenek apró betűs részek itt, ahol az Úr azt mondaná, hogyha ilyen kifogásaid vannak, akkor azt elfogadom kifogásnak. Jó van, téged ismerlek, mert neked nem olyanok a körülményeid. Tény. Különbözőek vagyunk, különböző háttérrel, különböző mindenfélével, de Isten nem szociális alapon működik közöttünk, hanem hit alapján. Ő nem azt nézi, hogy mennyire vagy rászoruló, hanem azt nézi, hogy mennyire működteted a hitedet. Nem azt nézi, milyen háttérből jöttél, bár azt tudja is, hogy könyörülő és irgalmas. De nem ez alapján osztogatja az ajándékait, vagy az ő jó dolgait, hanem az alapján, hogy te mit fogadsz el, mire mozdulsz rá. Hajlandó vagy elfogadni és elhinni azt, amit ő mond. 9. vers újra. Sokat vártatok az aratnivalóból, és ímé kevés lett. És még a haza is hoztátok, szétfújtam. Miért? Azt mondja a seregeknek Ura, az én házam miatt, ami parlagon hever, miközben ti magatok, minden ember, futtok a saját házatokba. Alig várva, hogy megépítsétek és feldészítsétek azt. Ha a dolgok az életedben nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, és ahogy tudod, hogy az Úr akarja, hogy alakuljanak. Mert tudod, hogy az Úr akarata az, hogy te gyarapodjál. Tudod, hogy az Úr akarata az, hogy te egészségben éljél. Tudod, hogy az Úr akarata az, hogy te békességben éljél. És mégsem így alakul az életed már 30 éve, akkor azt mondja az Úr itt az idő, hogy megvizsgáld az útjaidat. Megvizsgáld az útjaidat. Látod-e, hogy miért van ez itt? Látod itt, hogy ezek az emberek szerették az Urat. Ezek az emberek akartak nagy dolgokat tenni neki. Ezek az emberek engedelmeskedni akartak, majd egy nap, valamikor majd. És benne voltak abba a halogatásba, ami meglopta őket. És itt nagyon egyértelmű az ige beszél arról, hogy itt anyagi értelemben volt nekik kevesebb. Anyagi értelemben is. Ez a halogatás őket lopta meg. Mert most iskola van, mert most vendégeim vannak, most itt a barátnőm, most a főnökömhöz kell mennem, most festeni kell a házat, most diploma munkára készülök, előbb ki kell fizetnem az adósságomat, most ki kell takarítanom az autót, most le kell mostanom az autót, ezernyi kifogást lehetne sorolni reggelig. De majd, ha összeszedem magam, és majd minden körülmény úgy lesz, akkor majd megteszem. De az igazság, hogy nem. Nem tesszük meg ilyenkor, csak halogatunk. És megszegjük az első számú szabályát a gyarapodásnak. A gyarapodás első számú szabálya, hogy az Urat tegyük az első helyre. És ami második helyre való, az pedig a második helyre tegyük. Halleluja. Olyan sok minden van ezzel kapcsolatban, amit elmondanék. Kicsit szelektálok. Ugorjunk a végére, és akkor ezzel be is fejezem. De ez egyébként a történetnek nincsen vége, sőt, ez még csak az eleje. Itt az ige elmondja nekünk azt, hogy mit tettek a zsidók, mit mondott az Úr, milyen életkörülmények között élték az életüket, de a gyönyörűséges és dicsőséges dolog az egészben az, hogy megvan a kiút ebből. És a zsidók erre rámozdultak akkor abban az időben. Mert elkezdték azt a templomépítést, és elkezdték az alapjait lefektetni ennek a templomnak. És olvassuk egyből a második fejezetnek a végén a 17-es verset, vagy 18-ast inkább, ahol azt olvassuk itt már, amit javaslok neked egyébként, hogy ezt követő igéket, ezelőtti igéket is olvasd el otthon. Két rövid fejezet az egész, és tanulmányozd. Hogy azt mondja az Úr, de jól figyeljétek meg, mi fog történni mai naptól. A 9. hónap 21. napjától kezdve. És itt most nem árulom el, hogy mennyi idő telt el az első igevers, meg itt a 9. hónap 24. napja között. Számolt ki, nem bonyolult. Hogy mennyi idő telt el a között, és olvasom tovább. Amikor befejeztétek az örökkévaló templomának alapozását, figyeljétek csak meg. Bár az elmúlt években nem hozott jó termést sem gabona, sem a szőlő, sem a gránátalma, sem az olajfa, de ettől a naptól kezdve bőségesen megáldalak benneteket. Mondja itt az igevers, és olvasom egyben még egyszer az egészet, hogy könnyen áttekinthető, és könnyen lehújjon előttünk a lepel, hogy melyik naptól kezdve, mondja az Úr, hogy megáldalak benneteket bőségesen? Melyik naptól kezdve? Nem akkor, amikor befejezték a templomépítést, nem akkor, amikor már felszentelték és hálaadó Isten tiszteleteket tartottak ott. De jól figyeljétek meg, mi fog történni mai naptól, a 9. hónap 24. napjától kezdve, amikor befejeztétek az örökkévaló templomának alapozását. Figyeljétek csak meg! Bár az elmúlt években nem hozott jó termést sem a gabona, sem a szőlő, sem a gránátalma, sem az olajfa, de ettől a naptól kezdve bőségesen megáldalak benneteket. Melyik naptól fogva? Amikor elkezdtek engedelmeskedni. Onnantól kezdve bőségesen megáldalak benneteket, mondja az ige. Bőségesen megáldalak benneteket. Azt gondolod, hogy az áldást Isten majd akkor bocsátja rád, ha azt rád bízott munkát már teljesen tökéletesen bevégezted. De az a mi Istenünk nem ilyen Isten. Azt mondja, elkezdtél nekem engedelmeskedni. Engem helyeztél az első helyre, az én áldásom bőségesen árad rád. Halleluja! Halleluja! Ez egy üzenet itt, ami számunkra. Ezért ne halogassuk elkezdeni az engedelmességet, hanem lépjünk bele abba. Lépjünk bele abba, és akkor beteljesedik az, amit szeretnénk. Itt jött az áttörés. Még nem lett felépítve, nem lett teljesen kész a templom, csak el lett kezdve az ő háza. És az ő háza építése alatt most a mai értelemben a Krisztus testének az építését gondolom és értem. Tehát az ő neki való engedelmesség alatt ezt értem többek között. Nem halogattak tovább, nem késlekedtek tovább, abba hagyták a saját dolgaikat, hogy azt tegyék, és az első helyre az Úr dolgait tették, és épp, hogy elkezdték az első kapavágást, vagy éppen csak kitűzni az alapozást, az alapozással foglalkoztak, olyan közel áll a szívemhez nekem ez az egész, mint építőiparos, nekem ez aranyigék ezek, éppen, hogy csak elkezdték az alapozást, és attól a naptól kezdve bőségesen megáldalak benneteket, mondja az ige. Halleluja! 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 Ennaptól fogva megáldalak. Ennaptól fogva megáldalak. Mondott Isten neked olyat, hogy tegyél meg valamit, és te még nem tetted meg. Nem akarom elrontani a kedvedet, csak mondom, hogy ha nem engedelmeskedsz, csak rosszabb lesz a helyzeted. De ez van. Nem akarom elvenni a kedved semmitől, és nem pálcaként, és nem törvényként van ez a fejed fölött. Egyszerűen csak mondom, jót hoz neked az, ha hallasz az Úrtól, és aztán megteszed. Jakab 4:7 mondja azt, álljatok ellen az ördögnek, és az ördög elfut tőletek. Ugye? Ezt mondja az ige? Nem ezt mondja az ige. Az ige azt mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és az ördög elfut tőletek. Ezt mondja az ige. Mi az első? Engedelmeskedj Istennek. A tudatos engedetlenséggel teret engedünk az ördögnek, hogy ő meglopjon bennünket. Ha tudatlanul tesszük ezt, Pál apostol is tudatlanul, de szíve őszinte egyenészségében Istennek szolgálva gyilkolta a keresztényeket. Mi lett a következménye? Súlyos ítélet Pál apostol vagy Saul, és kettőbe váglak a lovaddal együtt, és pusztuljál. Nem, jött a kegyelem. És mivel hogy Pál apostolnak, akkor még Saulnak a szíve egyenes volt, és tiszta volt Isten felé, csak tudatlan volt, képes volt rögtön azonnal változtatni, és teljesen az ellenkező irányba menni. Az az ember, akinek a lábaizat oda vetették az egyik apostolnak a köntését, mikor kivégezték őt, Istvánt. Aki farizeus volt, aki mellkasveregető, aki... Nekem van mire dicsekednem, ember volt. De a szíve egyenességében szolgálta Istent, azt hitte, hogy jót tesz azzal, hogy üldözi a keresztényeket. Aztán, amikor a tudatlanságából ugye felébredte maga Isten, maga Jézus volt az, aki a szemét fenyitotta, vagy éppen először csak megvakította, de a szellemi szemei megnyíltak, akkor képes volt azonnal fordulni. A legjobb módszer a sátán feletti uralkodásra, ha késlekedés nélkül megteszel mindent, amit az Úr mond neked. Engedelmeskedj Istennek, állj ellen az ördögnek, és az ördög elfut tőled. Ez az ige, így együtt, így ige. Ézsaiás 1:19 még nekem föl van írva, ismered, azért elmondom. Mindenki ismeri az igét, ugye? Ószövetség ige vers, de azt hiszem, hogy nagyon igaz ez a mai napon is. Ki tudjuk vetíteni. Olvassuk együtt? Ha készségesek, ha hajlandóak lesztek, és engedelmesek, akkor e föld javaival éltek. Valakiben megvan a készség, mint a zsidókban is megvolt először a templomépítésre, de nem voltak engedelmesek, mert halogattak. Valakiben megvan az engedelmesség, de nem készséges a szíve, azért csinálja, mert muszáj. És megteszi, mert hát ezt mondta anyu, akkor megteszem. Mondják ezt a tinédzserek. Nem készségesen csinálják. Nem a szívük teljességéből takarítják ki a szobájukat. Nem azért, mert de jó nekem ezt csinálni. Megteszem, jó van. És a végeredmény az, hogy megteszi, de itt az ige azt mondja, ha készséges is vagy, és erre ezzel együtt engedelmes, a föld javaival fogtok élni. Ha az Ószövetségben igaz volt ez, akkor mennyire igaz ez ma? Halleluja. Nem fogod megtudni, mi az igazi engedelmesség addig, amíg csak a könnyű dolgokat tesszük meg. Ameddig csak azokat tesszük meg, amik könnyűek, amik egyszerűek. amik csak tetszenek nekünk. Az igazi engedelmesség abban is megmutatkozik, vagy abban mutatkozik meg, amikor megtesszük azokat a dolgokat, amik nem könnyű. Nem könnyűek, amiket nem könnyű megtenni, amiket nehéz megtenni. Jézus szögdelve, mint egy tinédzser, úgy ment fel a keresztre. Nehéz volt az a kereszt. Sokkal súlyosabb volt az, mint ami bármelyikünk el tudta volna azt viselni. Ő mégis örömmel volt engedelmes. Nehéz volt az a kereszt. Isten súlyos árat fizetett azért, hogy nekünk kapcsolatunk, közösségünk lehessen vele. A neki való engedelmességünk, ami hála válaszunk és áldozatunk az ő irányába. Dicsőség neki. Halleluja. Halleluja. Halleluja.